FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Egy időben két mérkőzés is a labdarúgó élvonalban. A címvédő Eto nyugati rangadót víva Zetével, míg az ország másik felén keleti derbit rendeznek. Győr Zalaegerszeg és Kisvárda Debrecen NB1-es labdarúgó mérkőzések 17 óra 30 perctől élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
On the side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right.
But now here you are again. So let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. And I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for. Guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause
oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-ply, hefty bag of home. I love when you move me, everything is groovy. They don't like it so me, the way you do me.
Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvolt! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
Vége a mérkőzésnek, szettületes a ragyogó diadal!
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Látom, nem bírom el én sem, egyedül az életem. Látom, nem lehetnék én sem, mindig jókor a jó helyen. Tudom, ha zuhanok, utánam nyúlsz. Tudom, ha vadulok is, hozzám bújsz. Értem, mi tartott még ébren, hogy csendben ott álltál végig mellettem. Egy-két emlék, ahogy én éltem nemrég. Én szégyenkeznék, ha nem nyugtatnál, hogy baby, minden rendben, csendben. Figyelek és kísérlek.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, újra itt a Sportolók slágerlistája. Ma velem Gergely István, a szerkesztővel, az Gergővel, és ma egy igazán kemény ellenfel, nem ellenfelünk, majdnem azt mondta ellenfelünk, de jobb, hogyha nem azt mondtam, hogy ellenfelünk lesz. Vendégünk lesz. Egy Európa bajnok, világbajnok, kétszeres világbajnok, az egyedüli kétszeres profi világbajnok, olimpiai bronzérmes, Ökölvívó Erdei Zsolt. Szia, Zsolt!
Szia! Köszönöm a meghívást! Remekül! Jól bírom!
Jól nézel ki, mikor abban a pillanatban találkoztunk, mondta, hogy az elmúlt jó néhány évben, pár évben nem láttalak ilyen jó formában, mint most vagy. Tényleg ilyen le vagy fogyva, szálkás, vagy iszonyat kell. Mindig is ilyen nagyon-nagyon kemény testű izomzatúnak ismertelek, de most ugyanaz az Erdei Zsolt áll itt, vagy most már ül itt mellette, mint akit jó pár évvel ezelőtt még az Ökölvívó pályafutás után pár évvel láttam. Tehát ez a nagyon szikár, nagyon kemény, ez a hát számomra félelmetes, de hát gondolom ez is nem egyedül vagyok így ebben az országban, vagy a világon, mondhatom ezt is. Minek köszönhet ez a jó forma most?
Úgy döntöttem, hogy figyelek az egészségemre. Nem éreztem jól magam a bőrömben, amikor cipőt kellett kötni, akkor inkább úgy hagytam, ugye, megkötve a cipőmet, és akkor a nagy, hosszú cipőkanállal vettem fel a cipőmet, mert egyfolytában szuszogtam, tehát nem éreztem jól magam elve a bőrömben. Aztán jött egy ismerettség, egy táplálékkiegészítő gyártó céggel, és az motivált, tehát az adta meg a kezdő löketet, mert ugye itt ha az ember fogyni szeretne, akkor mindig csak a kezdeti lépések a nehezek. Tehát a két első, egy mondjuk az első egy hét, amikor tényleg oda kell figyelni az embernek az étkezésre, és el kell kezdeni dolgozni. És ugye amikor az első edzésen túl voltam, akkor ugye másnap kőkemény izomlázam volt. Azt gondoltam, hogy nem, fölmegyek a futópadra, futok egy picikét, mondom. Talán 10-es sebességgel egy olyan, mit tudom én, 10 percet kibírok. És nem hogy 10 percet, hanem kibírtam, mit tudom én, 25 percet, és leszálltam a futószalagról, és egész nap egy euforikus állapot vett körül. Tehát egy olyan eufória volt bennem, hogy úristen, belevágtam, és elkezdtem, és olyan örömet okozott, hogy elmondani nem tudom. Aztán ráálltam mérlegre, mit tudom, fél kilóval, egy kilóval mindig kevesebb és kevesebb voltam, és ez még jobban ösztönzött arra, hogy húha, elindult lefelé, és ez még jobban motivált engem. Tehát a kezdeti nehézségek után úgy szépen úgy elkezdtem szárnyalni, és most azt érzem, hogy mondjuk megint mondjuk fölállok mondjuk a futópadra, és elkezdek futni, akkor nem 10-esen kezdem, hanem 12-es, és utána megyek szépen föl 13, 14, 15, 16, tehát már rendesen már így 51 évesen ez már robogásnak számít, ahhoz képest, hogy milyen állapotban voltam előtte, és igen, és jobban érzem magam a bőrömben, tehát boldogabb is vagyok, ez az igazság.
Na, bajtad a sportodat, edzéseket tartotta, azért aktívan éltél, tehát azért azt mondhatjuk, hogy a bajtad teljesen kiszállta, és nem volt egy ilyen sportos háttere, tehát abba hagytad úgy a sportolást, hogy semmilyen fizikai aktivitást nem végeztél?
Aktív voltam, de csak annyit, amennyit az edzés megkívánt. Bemutattam a gyakorlatokat, esetleg...
Tudom, mint edző.
Igen, pont kesztyűztem a srácokkal, persze abba is le lehet izzadni, de az ember másképpen használja már úgy az izmait. De most az is van, hogy mit tudom, futok egyet, és akkor befekszek a fekvenyomópad alá, és rengeteg hasizmot is csinálok, a mélyizmokat is továbbra is próbálom szinten tartani, tehát ezeket a manapság, ugye ismert nevén kórizmokat próbálom feszesen tartani, hogy ne legyenek különböző fájdalmaim, de azért vannak, tehát hogy az elmúlt 40 év azért, ugye én 30 évet aktívan öklöztem, és ez azért megviselte egy kicsit az izületeimet. Oda kell figyelnem magamra, hogyha plusz 10 kilót vagy plusz 15 kilót cipelek magamon, akkor az azért jobban terhel, és így könnyed vagyok. Hát úgy húzózkodok, hogy elképeszt, tehát fölhúzom magam, úgyhogy repülök. Tehát, hogy
megleped magad?
Meg. Kifejezettem.
Régen tudtad ezeket?
Régen tudtam ezeket, de azáltal, hogy ugye felszedtem egy olyan masszívan egy olyan 15 kilót, ugye azt vinni kellett, és ezáltal megerősödtem. Tehát most erősebb vagyok, mint mondjuk fénykoromban, csak davattabb. Most szinte leadtam, már majdnem a versenysúlyomig lementem, és ugye erősebbnek érzem magam. Tehát, hogy komolyan mondom, hogy fölkapaszkodok bárhova, úgy ugrálok, mint egy majom. Bármilyen show műsorba elmehetnék, ahol így ugrálni kell, meg repkedni, mert egyszerűen olyan formában érzem magam.
Közelítünk-e felé a kérdés felé, amit most itt terveztem föltenni neked, hogy általában, amikor ilyen nagy változás van az emberek életében, és mondják, hogy hát ez én belső motiváció, meg de mire készülsz? Tuti van mögötte valami. Nyilván, hogyha nem válaszolsz rá, akkor gyanús lesz, hogy nem válaszolsz rá. De valahogy olyan az egész, mintha valamire nagyon készülni, és egy sportoló igazából akkor tud ilyen gyorsan váltani, és nagyot váltani, hogyha ott van egy ilyen konkrét cél előtt, amit el akar érni.
Hát látszik, hogy a sportba jöttél, nem véletlenül tetted fel ezt a kérdést, valóban készülök. Ugye lesz ez a centenáriumi ünnepség.
Ki lesz az ellenfeled?
A Kótai Misi. Úgyhogy mondtam neki, kicsit elkezdesz keménykedni, felaprítanak, mint a tűzifát. Úgyhogy nem, hát igazából valóban az egy játékos, tehát hogy igazából arra nem kell annyira készülni, de azért még így... Nem tudom, tehát, hogy nagy terveim nincsenek már a jövőre nézve, de mindenképpen szeretnék azért nem bohócot csinálni belőle magamból, amikor augusztus 16-án ezen a centenáriumi ünnepségen a Hősök terén részt veszek, és akkor a Misivel kezdjünk egyet.
Azt mondtad most, hogy nagy terveid nincsenek. Én azt is hallottam veled készült interjúban, hogy azért hiányzik az, hogy nem ünnepelnek ezrek akár.
Az milyen jó lenne.
És nem tudsz kimenni a szorítóban, nem tudsz végig szaladni az emberek között egész a ringbe, hogy ne fügytapsováció szóljon közbe a kis fejvezető zenéddel.
Tudod, a minket sportolókat szerintem, akik így aktívan sportoltunk, és tényleg élsportolók voltunk, ez az adrenalin az éltet. És ez más módon megvan ugyan az életemben, mert a gyerekeim éppen elég adrenalint okoznak, de az a ahogy te is mondtad, hogy bevonulni újra, és mondjuk 10 000-ek ünnepelnek, és mondjuk éneklik a száját kismadarat, amikor belépek a ringbe, ez valóban hiányzik.
Ezt azóta se kaptad meg semmilyen formában?
Hát nem kaphatom meg, ugye. Hát
helyettesítőként bárhonnan, hogy azt mondtad, hogy hú, ez érzése megvan. Vagyok annyira.
Nem volt benne az a kockázati tényező, mint mondjuk benne van egy boxmérkőzésben, amikor az embernek kockázatot kell vállalni, amikor bele kell menni olyan brusztokba, amiből ő is veszesen jöhet ki.
Ez félelem? Vagy minek nevezzük, ha mondjuk a te esetedben, hogy én sose voltam ilyen helyzetben, de mindig
adrenalin, ez izgalom. Ez
az a mérkőzések előtt?
Dehogy nem. Minden meccs előtt féltem, de nem attól féltem, hogy most pofon fognak vágni. Tehát, hogy az ütéstől magától nem féltem. Inkább attól féltem, hogy vereséget szenvedek. Tehát a félelem az kizárólag a vereségre irányult rá teljes mértékig.
Mi az oka a félelemnek, hogyha kikapsz, akkor mi történik?
Nem akarok kikapni, mert én győztesnek születtem, és én győzni akarok. De tudom, ez egy kicsit lehet pejoratív is, meg az ember manapság már valóban úgy él, hogy versenyhelyzet van minden egyes pozícióban. Akárhol vagy, verseny, már az autópályán sem tudsz úgy menni, hogy 130-al jön valaki letol az útról, és akkor ma mit képzeled magáról, megyek utána, akkor majd én is.
Te is ilyen vagy?
Voltam ilyen, most azért kezdek már megnyugodni, így azt gondolom, hogy ezt a heves vérmérsékletet a bölcsesség szépen lassan felváltja.
Elengedve az autópályán a 130-a haladókat?
Ne a 130-a haladókat, hanem még a 160-a haladókat engedem el, mert 130-al ugye elvileg én megyek. De néha azért, hogyha sietek, akkor lehet, hogy egy kicsit gyorsabban is.
Elkapod magad? Hát elcsíped magad, mikor belemennél versenyhelyzetbe?
Persze, sőt, nagyon is elcsípem magam, és fegyelmezem magam. És akkor beszélek saját magam, hogy Erdély, nyugi. Az lehet, hogy fennakad a fánt, szépen maradj a saját tempódba. Úgyhogy, szóval ahogy így az ember vénül, bár még azért még korai van. Lenne vénnek mondani magamat szerintem
majdnem,
is.
Akkor én is az vagyok, úgyhogy még nem mondja.
Jó, de te úgy is nézek én.
Perceset magat adnék lehetvenből.
Szóval, ahogy az ember öregszik, azért megszállja szépen lassan a bölcsesség, úgyhogy szépen lassan kezd valahogy átértékelődni minden.
Mennyire jött meg a bölcsesség a sportolói pályafutásod után, és mennyire voltál bölcs a sport által?
Közben már a sportolói pályafutásom alatt is a sportban mutatott nem teljesítményem, hanem a sportban mutatott hozzáállásom az ugye évről évre változott. És ahogy már így, mit tudom én, a sportkarrierem vége felé tartottam, én ugye 40 éves voltam, amikor visszavonultam. Így a 37-38 évesen már azt éreztem, hogy hoppá, hogy most, mintha kezdenék valamit konyítani hozzá. Úgyhogy egyébként...
Sporthoz?
Igen, a saját sportágamhoz. Hogy amikor én ugye 10 évesen kezdtem, és pont 30 éves sportolói pályafutásom van. Ez szerintem eléggé egyedülálló az ökölvásban, Magyarországon mindenképpen. Tehát azért 30 évet aktívan nem sokan húztak le ebben a sportban. És már így, mit tudom, 25-26-27 éve boxoltam, volt egy... Tehát, hogy akkor kezdtem el érezni igazán, hogy kezdek konyítani hozzám, bementem, emlékszem, Hamburgban volt egy edzőterem, akkor már nem az Univerzumnál voltam, de egy hamburgi edzőteremben, Erol Ceylan, egy török fiúnak az edzőtermében voltam bent, és bementem, és akkor elkezdtem kicsit mozogni. De semmi különös, hát úgy bemelegített.
Betévedti oda, vagy mit csinál?
Nem, mert felkészültem a következő meccsemre, de nem volt aznap kesztyűzés, hanem csak egy ilyen általános edzés volt, árnyékbox, zsák, stb. És akkor fogtam magam, üres volt a ring, bementem a ringbe, a többiek is ott edzettek körülöttem, és akkor elkezdtem árnyékolni, és tudod, gyakorolgattam lépések ide, lépések oda, a gyorsaságom megvolt, figyelem, koncentráció, rengeteg cselezés, tehát hogy az ökövás az rendkívül összetett sportág, minden izmot megmozgat, ha nincs, nem vagy ott agyilag 100%-osan nem koncentrálsz, ha megosztod a figyelmedet, akkor problémát okozhat, ha lebecsülöd az ellenfeled, ugyancsak problémát okozhat. Tehát bementem a szorítóba, és elkezdtem árnyékolni, semmi más nem csináltam, csak árnyékoltam. És azt vettem egy idő után észre, hogy egy kicsit, mintha csönd lenne a terembe. És szétnéztem, és azt vettem észre, hogy az ottani öklözők, a törökök, a németek, az arabok, a bárkik, tehát akik ott edzettek abban a teremben, engem néztek, és akkor én ezt elkezdtem, hát nyilván furcsának találtam, de aztán rájöttem, hogy miért van ez, mert hogy olyan technikával, meg olyan szakmai tudással szembesültek, ami számukra, ami őket csodálattal töltött el, és ez nekem iszok nagy elismerés volt, és most ez lehet, hogy beképzelte, hangzott most a számból ez, hogy na, hogy őket csodálattal töltött el, de hát ez volt az igazság, úgyhogy teljesen a realitás talaján maradtam. Azt gondolom, mindig is földhöz ragadt ember voltam, de itt ebben a helyzetben ez számomra azért egy olyan szívmelengető érzés volt, hogy hoppá, megálltak ezek a profi bunyósok, és elkezdtek engem nézni. És volt többször ilyen alkalom, volt több ilyen sztorim. Például kimentem Philadelphiába edzeni. Az már a profi pályafutásom vége felé volt, Atlantic City-ben volt egy mérkőzésem, de két héttel előtte már kint készültem, és átmentünk Philadelphiába, mert ott az a helyi edzőteremben tudtam készülni, és állítólag ott úgy volt, hogy fogok majd kapni edzőpartnereket is. És elmentünk Philadelphiába, kívtuk a taxit, mondtuk, hogy Brooklyn Street-re szeretnénk eljutni, és a taxi elment. Aztán jött a következő.
Mármint a nélküled.
Igen. És aztán a harmadik taxival sikerült végül, a harmadik taxi sikerült végül megnyernünk, hogy vigyen el oda, legyen olyan kedves, mert nem tudtuk. Tehát, hogy ugye az amerikai filmekben látja az ember ezeket a lepusztult izéket, gettókat, meg stb. Hát ez egy ilyen hasonló volt, egy ilyen lepusztult gettó, és a taxis nem szívesen akart elvinni minket, de ez a harmadik taxist sikerült valamilyen úton, módon megfűznünk, és akkor ő elvitt, kiszálltunk, és hát láttuk itt. Tényleg, mint a filmekben, amikor kinnálnak az emberek az utcán, hűtőszekrények garmadával, meg mit tudom, az utca közepén, tehát nem is értettem. Na mindegy. És bementünk az edzőterembe. Mondhatni, hogy az edzőterem az mondjuk egy olyan 300 négyzetméteres lehetett, ott volt velem a menedzserem, egy alacsony vöröshajú szeplős űrge, bementünk a gettóba, benyitottunk az edzőterembe, és csum! Megállt az élet, és mindenki ilyen szúrós tekintettel nézett minket. És akkor mondtam, hogy atya világ, mondom, hát itt baj lesz, mert azért ennyi emberre még én sem bírok el. De hála Istennek aztán észrevett messziről az edző, mert ő vele le volt tárgyalva az egész. Na, gyertek, Zsolti, havár, jó, gyere, itt van, akkor tudsz edzeni, stb. És akkor aznap már volt edzőpartnerem is, és akkor elkezdtem, ott szépen ott meghúztam magam, de úgy néztek rám, mint a véres rongyra. Elkezdtem ott egy kicsit bemelegítgetni, kicsit árnyékoltam, stb., és akkor bementünk a ringbe kesztyűzni. És jött ez a helyi menő gyerek, én kis szerény gyerek, bementem, beverdestem neki néhány balegyenest, az orravére elfolyt, könnyezett a szeme, és a második menet után ledobta a kesztyűt, és kiment a szorítóba, jött a következő ellenfél, és akkor azt is szépen elagyabugyáltam. És vége az edzésnek, másnap megint megyünk. Másnap benyitunk. Hé, Zsolt! És már előre köszön mindenki. Hé, Zsolt! How are you? Hé, mi van?
A helyed akkor.
Hát figyelj, a tiszteletet ki kell vívni, én azt mondom is. És nem volt azzal semmi baj, hogy ezek a fiúk ilyen szúrós szemmel néztek rám. Próbára tettek, és hál' Istennek sikerült megállnom a próbát. Bizonyítani, hogy kis magyar gyerek is azért hely tud állni, hogyha arról van szó. Mert helyén volt a szívem, helyén volt az eszem is, azt gondolom, és ez is jó érzés volt, és igazán tanulságos, hogy valóban a tiszteletet az embernek ki kell vívnia is, és hát nekem így, tehát a bunyósok így vívják ki a tiszteletet, hogy jól megverik a másikat, és akkor utána már nincsen semmi baj. Ne félj, utána már mindenkinek a barátja voltam.
Erdei Zsolt profi ökövi, a világbajnok a vendégem. Mi volt az erősséged?
Gyors voltam. Gyors voltam, tehát úgy a adottságaimat tekintve gyors voltam, és hát, hogy nem adtam fel soha. Tehát, hogy az életem árán is akár győzni akartam. És sokszor megfordult a fejemben, hogy amikor már padlón vagyok, én halálom után is még egy utolsót visszaütök, az biztos. Hát nagy szívvel tudtam küzdeni, ez volt az erősségem. Nem voltam egy különösebben, tehát hogy azon kívül, hogy piszok jó balegyenesen volt, azon kívül a jobb kezem az olyan jó 60%-os volt.
Mihez képest? Hát amilyen lehetett volna?
Igen, szerintem, de nem tudtam belőle többet kihozni, nem szorítottam eléggé ökölbe a kezemet, ezért nem is voltam elég kemény, de viszont az meg a gyorsaságom rovására ment volna, mert lehet, hogy akkor feszesebbek lettek volna az izmaim, akkor jobban befeszülök. Amit a gyerekként a KSI-be megtanultam, a folyamatos, egyidejű balegyenes, a balra-jobbra dőlős balegyenes, amit ott gyakoroltam 10, 11, 12, 13 és mit tudom én, 18 éves koromig. Tulajdonképpen én a profi pályafutásomból, sőt az amatőr pályafutásomban is ebből éltem. Abból a balegyenesből, amit én gyerekként megtanultam. Mert aztán ahhoz nyilván társult több minden. És a gyorsaság... Nyilván az egy fontos tényező az ökölvásban, de a gyorsaságnál is van egy fontosabb tényező, hogy a jó ritmusérzék, az, hogy jó tempóba találd el az ellenfelet, hogy érezni kell azt, hogy amikor megmozdul, amikor, és ezt nem lehet tanítani, hanem ez egy olyan tapasztalati tudás, amit az ember szerintem az évek alapján, az évek során megtanul, de nem tudatosan tanul meg, hanem egyszerűen beleépül az egész mozgásába. Azt, hogy látom, hogy megvillan az ellenfél, és puff, akkor kell oda nyomni a balegyenest. És fönnakad a bal kézen, és már könyvbe lábadt a szeme, már összezavartam a stratégiáját, mert ő neki nyilván volt egy elképzelés, hogy bejön a szorítóba, és akkor valahogy engem meg akar verni. De én puff, pofán vágtam. Mire észbe kapott, puff, kapott egy balost. És akkor azt mondja, hogy ha, mire észhez tér, már megint kap egy balegyenest, és kész, ennyi volt. Tehát igazából a bunyó sem egy nagyon komplikált dolog, még akkor is, hogyha sokan egy picit túl komplikálják azáltal, hogy mit tudom, mi mindenféle kombinációkat gyakorolnak be, ilyen mellélépés, olyan mellélépés, ilyen nagy menősködéseket csinálnak. Ezek a menők bemennek a szorítóba, kapnak egy pofont, és már nem tudják megcsinálni azt, amit ők előtte nagyon szépen álnyékba vagy zsákon begyakoroltak.
Hát azért ez a tehetség, Zsolt, tehát, hogy a tehetség az egy iszonyatosan nagy adottság, amit szépen színezni kell, meg építgetni kell, és nekem az a véleményem amúgy a speciális képességekkel a sportban, hogy mitől kiváló egy sportoló, egy játékos, egy ökölvívó legyen az bárki. Nem azért, mert ezért féle kombinációt tud, hanem tud egyet, kettőt, hármat, de azt tökére fejleszti. És ehhez kell a tehetség, hogy a tehetség ennek köszönhetően éreztette a ritmust, és akárhogy is begyakorolják, akármint videóznak ellened, akárhány kombinációval megy be, azért a sokkal összetettebb, bár azt mondta, hogy nem egy komplikált dolog a bunyó. Én így nem még amatőr szinten sem, csak egészségmegőrzés céljából szoktam boxolgatni. Rengeteget kell gondolkozni, rengeteget kell figyelni, nagyon oda kell koncentrálni az egész mozzatra, hogy mondtad is, hogyha ha más egy gondolat, ami nem az ökköves, nem az a meccs, nem az ellenfeled beszalad a fejedbe, már kapsz egy pofont. És ilyen szempontból nem csak fizikai, vagy messze nem csak fizikai sport szerintem az ökköves, hanem iszonyatosan nagy szellemi munka is kell hozzá. Egyrészt a felkészülés, ez az egy alap, hogy minden sportágban az, hogy te fájdalmakon keresztül, rengeteg ezer munkaórán keresztül eljuss-e odáig, hogy bejutsz a ringbe, és le tudod vívni azt a mérkőzésedet, és akkor ott, hogy hogyan tudsz ott lenni, milyen kombinációkat hozol be, és hogy tud ahhoz a saját tehetséget kapcsolódni, vagy csatlakozni, hogy tudsz arra abban a pillanatban, amikor te megmérettetsz, hogy tudsz funkcionálni, mindent hogyan tudsz összerakni, azt, hogy te nyerni is tudja, mert ugye azért mész be. És hát neked a gyorsaságod, ez egy olyan képesség, meg a dinamikád, meg az a fajta ritmusérzéked, ami megvolt. És párosul azzal, hogy én mondjuk azt láttam rajtad, én sokkal hamarabb ismertelek, mint te engem. Tehát én sokkal hamarabb tudtam, hogy ki vagy. Én azért a mérkőzésedet szinte mindet végignéztem, és én nagyon nagy csodálattal néztelek minden mérkőzéseden. Nekem az jött le, hogy téged nem lehet kiütni. Tehát veled nem lehet elbárni, valahogy mindig az volt ez a, tudod, a Rocky filmekben, és az film nyilván, de hogy nem lehetett kiütni a Stallonet, és én gyerekként elhittem, hogy ott nem lehet kiütni, aztán rájöttem, hogy ez film, de nálad meg elhittem, hogy igazából téged nem lehet kiütni, mert hogy úgy működtél a ringben, és annyira mentél, daráltál, de amúgy én ezt látom rajtad az életben is, de kanyarodjunk vissza, Kásit már említetted, hogy kezdődött nálad az ökölvívás? Miért az ökölvívás, ez így, ebben érezted jól magad, ebben barátok, edzők, utca, mi vitt ebbe bele?
Nem volt a KSI-be birkózó szakosztály.
Csak azért?
Igen.
Mázni az ökölvívás szempontjából.
Gyerekként én Dunakesziről költöztem Budapestre, és Dunakeszi akkor még vidéknek számított, ez a 80-as évek eleje. És elkezdtem oda iskolába járni, kicsúfoltak az osztálytársaim, hogy én mucsöröcsögei paraszgyerek vagyok. Nekem minden nap meg kellett védenem magam. Minden áldott nap, minden áldott szünetben volt valami nézeteltérésem, sokszor verekedésig fajuló, ezáltal nem voltam különösebben jó gyerek. Nevelő apám mindig leszalajtott esti hírlapért az újságoshoz. 1 forint 80 fillért a kezembe nyomott, lementem, megvettem az esti hírlapot, fölmentem, és olvasta egy 85-ös újságba, áprilisban volt, hogy a központi sportiskola felvételit hirdet. Azon az egyetlen egy napon jelent meg ez a hirdetés, egyébként már kinyomoztam, utána jártam, mert ez engem izgatott, és lementünk a KSI-be, kitöltöttem egy ilyen jelentkezési lapot, és be kellett rajta jelölni, hogy milyen sport, két sportágot kellett bejelölni, és én bejelöltem az atlétikát, valamint birkózni szerettem volna, de nem volt birkózó szakosztály, így, mit tudom én, volt egy kis nevelőapai nyomás, és hát jó, az legyen a box, de igazából én megmondom őszintén, hogy eléggé tartottam tőle, mert féltem az ütéstől, nem akartam, hogy engem pofozzanak. Megcsináltam a felvételét, kislabdadobás, 400 méteres futás, meg 1200 méter, meg mit tudom, mi bementünk a boxterembe, és a boxterembe egy nagy darab edző, Szakos Józsi bácsi jött el.
Szavasz, kisfiam, ugye?
Jézusom, itt szinte megrettentem, de mégis behívott.
Hányos az... voltál?
Hát, majdnem 11. Behívott az edzőterembe, és pak, akkor szembesültem valamivel, ami azóta is így, azok a szagok, az a millió, a párás ablak, tudod, az izzadság, a lehellet, a stb. És a csörgőzsákok, a pufogóütések, ezek valahogy így magukkal ragadtak. És onnantól kezdve én leállíthatatlan vagyok. Tehát azt mondta az edző, hogy ugye nyilván mivel kezdő vagyok, így heti 3 alkalommal jó lenne, hogyha le tudnék menni, de mivel 5 edzés volt, én minden 5 edzés, mind az 5 edzésen ott voltam. És engem nem lehetett kirobbantani az edzőteremből. Tehát, hogy engem úgy kellett kirobbantani az edzőteremből, mert amikor már a többiek letusoltak, én még mindig árnyékoltam a tükör előtt. Egyszerűen imádtam.
Melós voltál nagyon?
Persze, persze, szenvedélyesen. Tehát nem voltam tehetséges. A szorgalom után jött a tehetség. Tehát a szorgalom az, azt gondolom, meg ez a szenvedély, ami aztán az adottságaimat, a tehetségeimet a felszínre hozta. Az első meccsemen kikaptam.
Túl kell rajta.
És akkor igen, és mai nap is vigasztalom a gyerekeket ezzel, hogy ma kikapnak és el vannak szontyolodva. Jó, nincsen semmi baj. Tanul belőle az ember. Én is az első meccsemen kikaptam. Vagy hogyha nem az első meccsén, akkor azt mondom neki, hogy figyelj ide, szerinted én minden mérkőzésemet megnyertem, amíg idáig eljutottam. Csak hogy próbálom, hogy azokat a gyerekeket, akik mondjuk vereséget szenvedtek egy mérkőzésen, azzal motiválni, hogy nem állt meg a világ, hanem az szépen forog tovább, és tanulunk a vereségekből sokkal többet, mint a győzelmekből, és jobban oda tesszük magunkat. Volt, hogy kiütöttek egyébként, mert az előbb erről beszéltél, hogy engem nem lehet kiütni. Egyébként volt amatőr koromban, 93-ban beleléptem egy nagy sallerbe, és akkor kiütöttek, és onnan is fel kellett állni. De mintha mi sem történt volna. Elkezdtek egy picit óvni, ugye a következő másfél-két évben ugye elkezdtek óvni, nem vittek nagy megmérettetésekre, hanem kivittek kisebb tornákra. Mit tudom én, Ausztriába, Wiener-Neustadtba, vagy fölvittek, mit tudom én, Opavába, Csehországba, ide-oda. Tehát, hogy ilyen kisebb nemzetközi tornákon, B-kategóriás nemzetközi tornákra vittek, és mindenkit ledaráltam. És akkor jött a 96, akkor már hirtelen hoztam egy EB ezüstöt, kijutottam az atlantai olimpiára. Tehát, hogy én azt gondolom, hogyha ott engem nagyon jól menedzseltek is, ha lehet így fogalmazni, amatőr koromban is, mert amatőr korában is kell az embert menedzselni, nem csak profiként, hanem meg kell látni azt, hogy ki mire alkalmas, és ahhoz, hogyha mondjuk valakiből ki szeretnék sajtolni eredményt, akkor nem biztos, hogy egyből a mély vízbe dobom be, hanem szépen ugyanúgy, mint a profiknál, hogy föl kell vezetni, hogy egyre erősödő ellenfeleket kapjon, egyre erősödő versenyeken. Akkor a 93-as az nem volt annyira jó, mert én akkor voltam első éves felnőtt, és egyből kivittem elvittek egy EB-re. Egyébként nem voltam rossz gyerek, meg jó gyerek voltam, meg megverhettem volna akárkit is, de beleléptem egy sallerbe, és akkor onnan, akkor hoppá, volt egy kézifék, behúzták, akkor kivittek kis versenyekre, de mindenkit ledaráltam. Úgyhogy onnan indultam el felnőttként.
Láttad akkor, tapasztalatból tudod, hogy akkor, vagy hát emlékezetből, hogy milyenek voltak akkor a gyerekek, és maga az ökörű volt társadalomban a gyerekek, milyen hozzáállást mutattak a sportág irányába, és látod most, mint gyakorló edző. Mi a különbség a kettő között? Változtak a gyerekek azóta az ökörvágy szempontjából?
Hát nem csak az ökörvágy szempontjából.
De most csak erről beszéljünk.
Azon gondolkodom sokszor, hogy ugye mondják itt a hozzám hasonló korú időzőjelben
fiatal emberek,
vagy öreg emberek, vagy meglett emberek, hogy bezzeg a mikorunkban is. Azon gondolkodom mindig, hogy vajon a mi elődeink is ezt mondták-e.
Ezt mondták,
és igen. Nagy valószínűséggel ez így volt, hogy ők ugyanezt mondták.
De mi se lettünk rosszabb emberek talán így. Az ő korukban voltak ugyanazok.
Azt gondolom, hogy biztos, hogy nem.
És akkor lehet, hogy nem baj, hogyha mások a mostani...
De most óriási. Szerintem most egy óriási felgyorsulása van a világnak. Egy olyan, amire ugye így talán nem számoltunk ezzel a digitális világgal, az intelligenciával, ugye ezzel a mesterséges intelligencia, ami most van, meg az érintőképernyős telefonok, tehát hogy ezzel hihetetlen sok információt kap az ember, nagyon felgyorsult a világ, a gyerekeket másképpen kell most megfogni.
Hogy kell megfogni a kisgyerekeket azok a hívásra?
Meg kell velük szerettetni, empatikusnak kell lenned. Nagyon fontos, hogy empátia az legyen, és hogy érezd azt, hogy a gyereknek mire van szükség. De ez viszont nem egy tanulható képesség, hanem ez egy vele született képessége az edzőnek, már amelyiknek, hogy szerintem, hogy hogyan áll a gyerekhez hozzá, hogy milyen szóval, milyen gesztussal, milyen mozdulattal tudja őt motiválni esetleg, megnyugtatni egy mérkőzés után, amikor nem úgy jött össze a lépés, vagy amikor úgy jött össze a lépés, akkor megfelelő módon letörni a szarvát, hogy ne szálljon el magától. Ez azt gondolom, hogy ehhez egy magasfokú empátia kell, és egy nagyon, igen, hát egy nagyon nagy együttérzés, és hát szeretni kell a gyereket. Nem mindenkit könnyű, meg nem mindenkit lehet, ez az igazság, de azok valószínűleg le is kopnak. Nyilván azért pipa vagyok, amikor meglátom, hogy a levezetésnél, a ringben nyújtásnál nyomkodja a telefonját, akkor felmordulok, és akkor mondtam, hogy na húzzál kifele, mert egyébként nem vagyok egy szigorú edző, de néha tudok az is lenni. És hogyha én egyszer szigorú vagyok, attól azért mindenki retteg. Tudják, hogy meddig mehetnek el, meg vannak azok a határok, de ha azon túllépnek, akkor én is tudok kőkemény lenni, és azt gondolom, hogy kell is. Hogy hogyan tudod megtartani a gyerekeket? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz.
Mi kell hozzá? Mondjuk ott vagy te, hogyha kicsit utána néznek, hogy ki az edzőnk, ki az járatok le, az önmagában már egy erős mozzást kell, hogy mutasson a gyerekek felé. Ez mennyire fontos nekik?
Fontos, én úgy érzem, és hát az edzőnek az edzésen, tehát hogy figyelni kell az edzéseket, úgy kell felépíteni, hogy ne legyen unalmas, hogy jó kedvűek legyenek. Én gerjesztem a jó kedvet edzésen, amikor látom, hogy kezdenek befásulni. Vagy mit tudom én, kapnak egy órás focit, vagy valamit. Tehát, hogy ott vagyunk igazán meglőve gyerekként, tehát hogy vannak azok a gyerekek, akik fogékonyak és szeretik, és nagyon jó csapat kovácsolódik össze. És ez szerencsére így van. Egy jó csapat összekovácsolódik. Vannak, akik nem oda tartoznak, nem oda tartozók, azok meg szépen kívánnak a csapatból, vagy elmennek máshova, vagy abba hagyják az öklözést. Tehát egy jó csapat összekovácsolódik, gyerekként meg tudod őket tartani mondjuk 18 éves korig, aztán kiállják az iskolát, és el kell menni dolgozni. Na, ott van a probléma, hogy viszont a felnőtteket már nagyon nehéz megtartani, mert oda akármennyire is szeret minket, akármennyire is szeret lejárni boxolni, hát neki is be kell fizetni a sárga csekket, és azt mondja, hogy anyuka, apuka már nem tudja tovább támogatni, mert mondjuk nincs módjukban, akkor az van, hogy a gyerek elmegy dolgozni, és nincs igazán kilátása arra, hogy ugyanúgy be tudja csábítani mondjuk hetente 8-10-szer edzésre, mint annak előtte. És akkor, amikor be is jön edzésre, mondjuk, hogyha 3-4-szer egy héten be tud járni edzésre, akkor meg nem tud olyan teljesítményt leadni, mint előtte tudott leadni. És itt van a kutya elásva, hogy ezek a srácok, akik egyébként piszok tehetségesek, és mondjuk 3-4 év múlva beérnének, és akár világszinten is tudnák képviselni hazánkat ebben a sportban, ők nem fognak tudni beérni, mert egyszerűen nem tudják magukat fenntartani. Itt ez probléma. Kevés egyesület van, akik tudnak életpályamodellt biztosítani. Egy olyan életpályát tudnak biztosítani, hogy a sport mellett tudnak pénzt is keresni. Ugye itt van például a budapesti Honvéd, aki azt gondolom, hogy tud egy életpályamodellt adni nekik azáltal, hogy mondjuk besorozzák őket, katonák lesznek, és mellette azért biztosítva van a megélhetésük, és mellette ugyanúgy tudnak sportolni. Tehát ez egy óriási dolog. Annak idején az én koromban, ugye én amikor 18 éves lettem, én egy sportállásban voltam. Hogyha én nem lettem volna sportállásban, nem lett volna az a megrögzött ember, a Klein Csaba, az én edzőm, aki a saját pénzét tette bele ebbe. Tehát ő neki volt egy takarító vállalkozása, és azt mondta, hogy neki vannak emberei, voltunk 3-4-en, felnőttek, akiknek ő adta a fizetést. Abból a pénzből, amit ő megkeresett, és egyébként saját magára vagy a családjára költhette volna, azt odaadta nekünk. Emlékszem, nekem 93-ba kerültem hozzá, ugye akkor lettem felnőtt, és én 30 000 forintot kaptam fizetést. És akkor az nem volt olyan rossz pénz. Én abból el tudtam lenni. Amikor nem tudod fizetni, akkor volt, hogy mást kellett kitaláljak, hogy hogyan tudom megtalálni a módját a pénzkeresetnek. Annak viszont nem örült, amikor megtudta. És próbálta minél előbb ugye teljesíteni a béremet. Szóval, hogy abban az időben a Klein Csaba, ha nem lett volna, és nem tudok, akkor lehet, hogy én sem vagyok itt, mert nem tudtam volna heti 10 edzésen részt venni. Mert akkor az volt a szakmám, az volt a munkám. Tehát, hogyha valakinek a sport a munkája, akkor abból azt mondom, hogy ki lehet hozni valamit. De hogyha már megosztja a figyelmét, és mit tudom én, tényleg mellette dolgoznia kell, és mondjuk fizikai munkát kell végeznie, és vagy teljesen mindegy, hogy szellemi vagy fizikai munkát, mert mind a kettőben ugyanúgy elfárad az ember, akkor már nem tud edzésen úgy teljesíteni, már nem tudja kihozni magából a maximumot. Tehát gyerekként talán még könnyen megtartani őket, mert van mondjuk 100 gyerekünk, és akkor nyilván van egy természetes lemorzsolódás, hogyha a 10%-a megmarad mondjuk 18 éves korig, akkor már jók vagyunk, mert az a 10% valószínűleg az már bizonyos tekintetben eredményes is, de utána viszont már piszok nehéz megtartani őket, mert egyszerűen én nem tudom azt megtenni, amit annak idején a Klein Csaba megtett velem.
Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
keresek egy hangot, keresek egy arcot, keresek egy percet, észre meg a lábam, és az élet újra válj. A folyó parton ülve, a nap süt a fejemre, egy csőre kezembe várok rá. Várok rád! A folyóparton ülve, a nap süt a fejembe, egy csőre kezembe, várok rád! Farmergatyám vége, belelóg a vízbe, ma újra szép az élet, várok rád!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Shake it out, I shake it out, I shake it out, I shake it out.
Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Még mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
Legyei százszörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hey, I won't give you up. I need you by my side. And I know it's rough, but it feels alright. Split, ooh, we're not in a rush, not in a hurry. I never run away. Hey, I won't give you up. I need you by my side. And I know it's rough, but it feels alright. Play cool, we're not in a rush, not in a hurry, I never run away. Come along, if I say, I don't mean any other day. Just stay, say hey, what's up, be brave, the sun's up. Come along, if I say, I don't mean any other day. Don't wait.
Termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Erdei Zsolt profi ökölvívó világbajnok a vendégem. Mi tartott téged bent? Tehát egy ökölvívót mi motivál? Ugye nálatok egy picit érdekes ilyen szempontból versenyrendszer van, az amatőr és a profi. Az amatőrben nemzetközi versenyeken klasszikus értelemben EB, VB, olimpia, és utána van a profi. Valahol ez most már talán egyre lejjebb nyílik ketté ez az irány, hogy a gyerekek azért kezdenek ökölvívni, hogy ők profi ökölvívók legyenek, mert talán inkább ezt látják, tehát a nagy mérkőzéseket látják, a nagy profi ökölvívókat látják, és talán olyanok szeretnének lenni, vagy ők EBVB olimpiát szeretnének nyerni.
Ez változó. Én azt gondolom, hogy most itt az első lépésben amatőr eredményeket szeretnének elérni. Mert akkor, hogyha sikerül amatőrben letenniük a névjegyüket, akkor kinyílik a profi világ, és akkor már eleve egy olyan helyzetből indulnak, ami egy pozitív helyzet, mint ahogy annak idén a Kokó, vagy én, vagy a Bajzsai Karcsi indultunk. Tehát, hogy nekünk megvolt az amatőr múltunk. Letettük a névjegyünket az amatőrök között, és aztán utána kipróbáltuk magunkat profiba. Én mondjuk gyerekként, ha engem kérdezel, én profi világbajnok szerettem volna lenni 11-12 évesen, mert én nekem fogalmam nem volt még az olimpiai érzésről. Nekem arról volt fogalmam, hogy én, mit tudom, ha jól teljesítettem az edzésen, akkor jöttek, akkor kaptam ilyen kivágott fényképeket a Ring magazinból, amiben profi ökölvívók voltak, Rocky Marciano, Mohamed Ali, Joe Louis, és akkor ilyen képeket gyűjtögettem. És akkor azt néztem, hogy ezek a nagy bajnok, én is profi világbajnok akarok lenni. Tehát azok a fekete-fehér képek, én már színes vagyok. Én világbajnok lettem, de mégis az valahogy... Na mindegy, szóval ezt nem tudom megfogalmazni.
Értem.
A lényeg az, hogy én profi világbajnok akartam lenni, aztán miután tudtam, hogy egyébként van olimpia is, és van egy olyan Pap Laci bácsink, aki háromszoros olimpiai bajnok, és találkozok vele, és látom, és mindig odajött hozzám, és mondta, hogy kisfiam, neked meg kéne fordítani az alapállásodat, és ez nekem mindig annyira jól esett, mert a Pap Laci bácsi, ő is fordított alapállású volt. És hogy mint hogyha egy kicsit magát látta volna bennem, és ez tök jól esett nekem.
Ezt látod most a gyerekeken, hogyha te vagy ott velük?
Látom, hogy sokat jelent nekik. Sokat jelent nekik, hogy én vagyok ott, felnéznek rám, tisztelnek, és tudok nekik ezzel egy kis plusz lökést adni. Mindenképpen igen.
Ugrunk egy nagyot az időben. Visszanézzünk, most már azért eltelt 10 év, hogy abba hagytad az ökölvívást. 12-11 év. Hogy látod a sportolói pályafutásodat? Elégedett vagy vele? Visszamennél, valamit más csinál, mással küzdenél, máshogy küzdenél?
Visszamennék.
Le tudtad zárni?
Persze, Sydneybe visszamennék.
Oda?
Persze, persze, Sydneybe visszamennék, mert ugye ott csak a bronzérmet sikerült.
Oda csak azért az idézőjelben, mert azért nem olyan rossz az, tehát.
Hát, hogyha azt veszük, hogy egyébként ez volt a sportágunk utolsó olimpiai érme, akkor azt mondom, hogy nem. Ugyanakkor én aranyért mentem, és én aranyérmes akartam lenni. De nem jött össze, ez szomorú. Tehát tüske a szememben, ez az igazság, és ez visszamennék, persze nem mehetek.
Múlott.
Sok mindenen. De sok apró tényező, ami közrejátszott. Mit tudom én, abban az évben volt egy Európa-bajnokság, és az EB-t olyan magasan nyertem, hogy hozzám sem értek az ellenfelek. Úgy lettem Európa-bajnok, hogy ledaráltam mindenkit, kipofosztam mindenkit. Én lettem Európa legjobb boxolójának választva azon az EB-n. Tehát ott, abban az évben én már egyszer csúcsponton voltam, és mondjuk az olimpia rá 3 hónapra volt. És az olimpián egy olyan gyerektől kaptam ki végül is, aki az Európa-bajnokságon érmesse lett. Ez most így kicsit előre mentem, tehát ott volt egy hiba, hogy ott már túl voltam, tehát ott már elértem egyszer a csúcspontot, és rá 3 hónapra nem sikerült ezt, tehát nem sikerült ezt megtartani. Hazajöttem, eltört a térkalácsom, eltört a orrom, egy hónappal az olimpia előtt összefejeltem, mert volt Szekszárdon egy ilyen német-magyar csapatbajnoki mérkőzés, és akkor lefejelt az ellenfelem, vagy hát összefejeltünk, lehet így is mondani, teljesen mindegy, vétlen fejelés volt, de eltört az orrom. Mondottuk, ez más volt a felkészülésem. Az, hogy eltört a térkalácsom, nyilván az is gátolt. Túledzettem magam. Bementem edzésre, és én már annyira akartam olimpiát nyerni, hogy én már a bemelegítés.
Már akkor meg akartad ott nyerni?
Persze, persze. Hát én bemelegítés után már pólót kellett cserélnem. És még nem csináltunk semmit. Mert úgy izzadtam. Nem volt olyan edzés, ami... Tehát, hogy átlagban edzésen 3,80, 3,90. Tehát ez az a súly, amit leadtam. Úgyhogy mit tudom, pólóban, rövidnadrágban edzettem. És másfél óra alatt. Tehát, hogy annyira, mint az állat. Tehát, hogy mint hogyha korbáccsal vertek volna, de én ment egyszerűen, szétszakítottam magam, és hiába voltak az edzők, próbáltak ugyan visszafogni, de engem nem lehetett, mert én olimpiai bajnok akartam lenni. És látod, itt volt az, amikor még nem voltam megfelelő módon. Tehát nem voltam még elég bölcs ahhoz, hogy belássam azt, hogy a túl sok, az ugyanolyan rossz, mint a túl kevés. Úgyhogy...
Tehát a kevésebb többet volt.
Igen, túledzettem magam. Még ez is közrejátszott. Tehát a rozogat érdemmel, a törött orlommal csináltam helyette mást.
Ezt úgy meg tudtad magadnak már bocsájtani, vagy el tudtad ezeket engedni?
Hát nem tudok más csinálni. Tehát most, hogyha én a múltnál...
Az egy másik dolog, hogy nem tudsz, meg az is egy másik dolog, hogy ez így, hát ez van. Most akkor
ez van.
Ezt visszük magunkkal tovább, muszáj. És ez jól van így.
Nem, ezt nem lehet. Tehát hogy az a baj, hogy nem tudom visszacsinálni az. Vissza tudnám csinálni. Valamiért lehet, hogy azt mondom, hogy próbálom azzal így egy kicsit, hogy úgymond vigasztalni magam, hogy viszont profiként sikerült. Viszont profiként. 2 súlycsoportban lettem világbajnok. Ami tényleg egyedülálló, mondjuk Magyarországon. Sikerült 5 éven keresztül a WBO félnehéz súlyú címét megvédenem. Ott meg egy olyan karriert futottam be, hogy lehet, hogy az egy kis kárpótlás ezért. De ha megnyertem volna az olimpiát, akkor is megcsináltam volna profiba ezt.
Hát tudod, ezzel az van, hogy ezt meg azért nem tudjuk, mert nem így volt. És ezekről én azt gondolom, hogy miért történnek úgy, ahogy történnek, és miért nem úgy történnek, ahogy nekünk az a legjobb lenne, vagy ahogy akkor gondoljuk, hogy nekünk az a legjobb lenne. Már pedig lehet, hogy ahogy történik, az a legjobb, mert az valamiért azért kell, hogy úgy legyen, hogy később jobb legyen. Tehát ez egy olyan példa, hogy volt egy ilyen film, nem is film, egy ilyen nagyon rövid film vagy videoklip, hogy elindulsz az autót felé, rohansz le, be akarsz állni, rájössz, hogy otthon hagytál valamit. És akkor van 2 forgatókönyv onnantól kezdve. Nem hagyod otthon, beszállsz az autóba és garambolod, és ott maradsz, és a másik, hogy visszaszaladsz, beszállsz az autódba, és akkor a pont elmegy a baleset, és simán odajössz, ahol amúgy indultál. Hogy én ilyenkor, amikor ilyen történt a pályafutásom alatt velem, hogy nem értettem, hogy ez miért. Mert hát mindennek úgy kellett volna lennie, hogy én terveztem, minden adott volt hozzá, ennek az én pillanatomnak kellett volna lennie, ez járt, és valahogy mégse jött, és akkor nem kaptam meg. És akkor arra szoktam gondolni, hogy az élet annál sokkal hosszabb, mint egy olimpiai döntő, elődöntő, vagy egy verseny, vagy egy mérkőzés. Sokkal összetettebb, és nem csak arról szól, hogy én olimpiai bajnok leszek, vagy ezüstérmes, bronzérmes, vagy egyáltalán kijutok-e az olimpiára. Mert csalódásból is volt éppen elég, ott te is mondtad, hogy vereségből is volt éppen elég. A vereség akkor is, hogyha nem vágnak szájba a vízilabdába, vagy bármelyik másik sportágba is rosszul esik, és fáj is. Sokszor inkább azt mondtam, hogy inkább verjenek fejbe, és inkább azt fájjon, mint a lelkem, mert hogy az gyorsabban begyógyul egy fizikai sérülés. De hogy én arra jöttem rá, hogy ezek a dolgok azért történnek úgy, mert hogy ennek így kell történnie azért, hogy én később valami olyanhoz jutasson hozzá, ami enélkül nincs meg. Tehát valamit én kapjak ebből az eredményből, eredménytelenségből, teljesen, mert hogy nevezzük, amit akkor nem értek, de végén, vagy később meg fogom érteni. Úgyhogy én ez csak egy saját tapasztalat, lehet, hogy még nem látszik, hogy mi az, ami miatt ennek így kellett valamiért történni. Nem tudjuk, mert nem tudjuk visszaforgatni az időkerekét, hogy újra lejátsszuk, mert ha újra, ha azt megváltoztatod, akkor minden megváltozik. És most más lenne a helyzet.
Lassan már teológia.
Hát ki tudja, jobb vagy rosszabb lenne. Itt az a kérdésem, hogy most hogy érzed magad?
Most?
Most.
Változó. Nehéz megfogalmazni, mert ugye az ember küzd a hétköznapokban. Küzd a versenyzőivel, küzd a családjáért, küzd a megélhetéséért, küzd másokért, segíteni akar másoknak. Vannak rendkívül sok pozitív visszajelzés, de még azért nem érzem azt, hogy hátradőlhetnék. És pedig tök jó lenne néha. Tehát az, hogy hogy pörgök ezerrel, égetem magam, azt gondolom, hogy két végén égetem a gyertyát, rengeteg dolgot csinálok, és belefáradok sokszor. De sok a pozitív visszajelzés. Elmegyek táborokba, tartok edzéseket, iskolákba elmegyek, toborzó edzéseket tartani. Hívnak mindenhova. Mindenhova hívnak, és ahol egyszer ott voltam, ott megint visszahívnak. Ezek pozitív visszajelzések. Ezek jók, mert van egy küldetésem, és a sport, az ökővás, az életmód, az, hogy sportra neveljük a gyerekeinket, és amikor így elmegyek, mondjuk edzést tartani, akár 100, 200, 300 gyereknek egyszerre, és meg tudom csinálni, és meg tudom akár nevettetni őket, és kihozom belőlük tényleg a maximumot, amit mondjuk egy kamasz gyerekből ki lehet hozni, mert tudjuk, a kamaszokkal nehéz. És visszahívnak. És azt mondom, hogy hoppá, múltkor vannak edzők, lehívnak, hogy menjek már le nekik segíteni toborozni. Bemegyünk egy iskolába, tartok egy gyors talpaló edzést, előveszem a táskámból a világbajnoki öveimet, megmutatom a gyerekeknek is, csillog a szemük. És a múltkor olvastam a Facebookon egy bejegyzést, hogy egy nyíregyházi gyerek, nem nyíregyházi, magy, tehát az ott van, ő az is Szabolcs megyébe, nyilatkozik, hogy mit tudom én, utánpótlás magyar bajnok lett, és megkérdezték, hogy ismerkedett meg az ökölvással. És elmondta, hogy amikor egyszer Erdei Zsolt magyon volt, vicces, ugye nevetsz rajta, amikor egyszer Erdei Zsolt magyon volt, akkor kapott kedvet a sportákhoz, és azóta is itt van, mert szerencsére egy jó edzőhöz került, egy empatikus emberhez, egy empatikus edzőhöz, Barkóczi Laci barátomhoz, aki tényleg mindent megtesz azért, hogy ott is azon a kis eldugott településeken is életben legyen ez a sport, és magyar bajnok lett. És magyar bajnok lett, vagy utánpótlás magyar kupa győztes, és azért kezdett el boxolni, mert hogy én, és nem egy ilyen eset van. Csak hogy ez így megakadt a szememben is, és piszok jól esett. Mert hogy akkor nem azt mondom, hogy küldetés teljesítve, mert nincs teljesítve, mert én még élek. És minél több emberen tudok segíteni a sport által, annál jobb. Meg gondold el, hogy hány gyerek az, aki az utcán kallódik el, ahelyett, hogy lemenne egy edzőterembe, és hogyha lemegy az edzőterembe, ott kap egy olyan pluszt, amitől aztán nincsen szüksége arra, hogy az utcán kallódjon. Hanem azt mondja, hogy ott bekerül egy másik egy másik szociális hálóba. Más emberek veszik körül, mert ugye mi neveli a gyerekeinket, ugye ma, ugye nyilván a szülők, az iskola,
sport.
És a sport. És a sport, ugye, ami azért igazán tartást ad. Tehát ami igazán tartást ad, az a sport, ami küzdeni akarást, küzdeni tudást. Ezeket mind.
Hát meg ez nagyon-nagyon, bocsánat, szállt be, hogy ez nagyon intenzív, és nagyon fókuszáltan kapják ott a figyelmet a gyerekek. Tehát ott rájuk szabják nagyon sokszor az edzéseket, ott nem tudod elkerülni, tehát ott nem tudsz nem felelni. Na, az iskolában van, hogy nem felelsz, csak végülöd az egész napot, úgyhogy nem is jelentkezel, nem is feleltetnek, nem kapsz osztályzatot. Egy edzés végén kapsz osztályzatot az edzőtől, meg a csapattársaitól, vagy az ellenfelétől, vagy a sparring partnereitől. Ott ők mindig leosztályoznak, és ha úgy van, egyes sportágon minden hétvégén meg is mérettetnek, tehát számon kérnek a versenyeken, vagy minden hónapban számon kérnek a versenyen. Hát itt elbújni nem lehet. Tehát itt alibi nagyon, nagyon nincs, hogyha te versenyző vagy edzésekre lejársz. Azt szerettem volna megkérdezni tőled, hogy még visszatérve, amíg ugye kérdeztem tőled, hogy most hogy érzed magad, és mondtad, hogy ez változó és vegyes. Hogy a sportpályafutásoddal elégedett vagy? Amit elértél?
Egyedül lehetsz az olimpia.
Lehetsz arra büszke? Tehát ha nem rólad lenne szó, és másnál látnád ezeket az eredményeket, mit mondanál rá? Egy teljesen valamilyen szinten hallottál. Más sportágban ugyanezt, ha valaki eléri.
Szerintem király.
Ugye? és ide akarok kiukadni, hogy szerint más sportágból mondom ezt neked, vagy hát szurkolóként mondom ezt neked, és szimpatizánsként, hogy azért ez nagyon nagy dolog, amiket elértél a sportba, és mindig van több. Tehát, hogy egy igazi versenyző mindig többet akar elérni, és hogyha eléred azt, akkor már nem egyszer sem kétszeres akarsz lenni, hanem kétszeres, akkor háromszoros akarsz lenni. Valószínűleg ez a típus volt te is, hogy hát jó, elértem egyszer, na és akkor bum, hát akkor megcsinálok még egyszer, mert tudom, hogy kell csinálni, azt hiszem. És akkor megnyerem ezt is, az is, azt is, tehát csalódásra mindig vanok, ez biztos. Tehát minden a sportban, nem csak a sportban, de a sportban, mivel ennyire intenzív a számonkérés, mindig van, akkor csalódott legyél valami miatt. Minden héten, minden hónapban, minden évben, minden négy évben. De arra is vanok, hogy elégedett legyél. Minden héten, minden hónapban, minden évben, és minden négy évben is elégedett tudsz lenni. Hogy nem érzed úgy, hogy, mert ez a nehezebb út. És én nagyon sokszor magamon is felismertem azt, hogy nem szeretem a könnyebb utat választani. Nem jöttem rá, hogy miért nem. Azt hittem, hogy ha valaki a könnyebb utat választja a sikerhez, de legyen ez a boldogság, vagy a jó érzés, vagy a könnyebb élet, hogy az egy, hát az nem jó. Hát az miért? Hát a sokkal nehezebb út, a sokkal jobb. És hogy nekem is ez valóban a gyerekkoromból fakad, hogy én úgy érzem, hogy nekem munka nélkül nem lesz gyümölcs. És itt a munka mértéke, meg az elégedettség mértéke elég mérvadó, hogy én mennyi munkát gondolok, hogy bele kell tegyek abba, amit én el akarok érni. Te nem érzed ezt magadon, hogy így nem szereted a könnyebb utat választani?
Erre van is egy mondásom, illetve nem az én mondásom, de szoktam mondani, hogy a sima egyenes út nem vezet sehova. Ezt szoktam mondani a fiataloknak, a versenyzőimnek, sportolóknak, hogy ha nincs benne buktató, nincs benne döcög, nincs benne, ha nem ütközöl ellenállásba, és ha könnyű utat választod, akkor az nem fog vezetni sehova. Csak az az út megy valahova, amiért meg kell küzdeni, és csak azt tudod egyébként is értékelni, amiért megküzdöttél az életedben, mert tudod, hogy az a tiéd, azt magadnak csináltad, azt magadnak érted el, és arra lehetsz büszke, már amennyire a büszke nem egy pejoratív szó.
Szerintem ezekre okkal lehet büszke bárki.
Tehát, hogy valóban én is így érzem, hogy kell a nehéz utat kell választani. Mindenképpen a nehéz utat.
De mi van akkor, hogyha van egy könnyebb út is ahhoz, hogy te sikert érjél? És nem az van a fejedben, hogy én csak nagy nehézségek árán tudok nyerni. Én csak nagy nehézségek árán érhetem el azt, amit amúgy kitűztem magamnak. Bár nem tudom, hogy hogyan jutok oda még, mert azt nem tudom, mert ugye előre nem látom ezeket az utakat, meg az elágazásokat, meg a döntéseimet se látom pontosan napról napra, hogy miket fogok dönteni, milyen esetekben, hogy én azt elérem, amit el szeretnék érni. De mi van, akkor van egy könnyebb út, és mi van, hogyha szándékosan nehezebbet választod valamiért, mert azt hiszed, hogy csak az a jó, hogyha én itt pért izadok minden nap, és ahogy mondtad, hogy készültél az olimpiára, hogy nem véletlenül izzadtál 80 pólót tele egy bemelegítés alatt, és mondjuk fejeltetek össze, tört el a tért kalácsot, hogy mi van, ha ez könnyebb úttal elérhetőbb lett volna? ez csak egy kérdés, néha nem tudjuk ezt visszavinni, de előre még mindig tudunk gondolkozni, és előre még mindig tudunk bölcsebbek lenni, mint visszafelé. A visszafelé már csak okoskodni lehet. Előre meg még tudunk dönteni is.
Ez fogas kérdés. Nem tudom. Könnyű út?
Úgy könnyű út, hogy nem az a szintű nehézségi fokozat, amit azt gondolod, hogy ha nehéz, akkor tuti jó. Tehát ha a legnehezebb, akkor biztos jó irányba vezet. De mi van, ha nem?
Uh-huh.
Mi van, hogyha nem kell háromszor körbe menni ugyanazt a problémát, hanem elég egyszer, utána el kell mellette menni, és ott kell hagyni.
Hát és tudom, különbséget tudok tenni a könnyű és a nehéz út között.
Ez a bölcsesség szerintem. Itt kezdődik a bölcsesség, hogy tudsz-e különbséget tenni feladat és feladat között, vállalás, és hátizsák, amit felveszel út közbe, vagy leteszel, hogy ezt most te azt ott hagyod és elengeded, mert nem akarod cipelni tovább.
Hát szándékosan nem keresem a nehezebb utat nyilvánvalóan, hanem az ember a könnyebb úton szeretne haladni, hogy minél könnyebben tudjon elérni sikereket, és ne kelljen mondjuk ott hagyni a fogát, vagy a térdét, vagy a tétkalácsát, vagy az orrát. Nyilvánvalóan csak valóban azt kell tudni, hogy az az út, amelyik a másik út, az könnyebb-e, vagy kevésbé könnyű. Mert szándékosan nyilván az ember nem választ magának nehéz utat.
Én ezt észrevettem magamon amúgy régebben, hogy én szándékosan nehezebbet választottam. Tehát fogadjunk, hogy meg tudom csinálni, kb. Ez. És ugye a nehezebb út vagy a könnyebb út között nem az a különbség, hogy mennyi munkát teszel bele, mert a siker az munkanélkül nagyon nem szokott eljönni. Tehát azt, amit bele kell tenni, az bele kell tenni. Csak hogy teszed bele, mennyit teszel bele, mikor teszel bele, azok már döntés kérdése lehet.
Tehát azért nehezebb az út, mert többet teszel bele. Mert hogyha mi elmegyünk futni, teszem fel. Elmentünk szabadsághegyen futni. És én fölvettem a farönköt a hátamra, nem kellett volna. De én fölvettem a farönköt a hátamra, és azzal futottam. Vagy amikor kitaláltuk a kokóval, hogy akkor az ötösököt lefutjuk hátrafele. Vagy lefutunk a rudasba, és akkor szaunázunk egyet a Szabadsághegyről. Tehát, hogy lettek volna könnyen megváltozni, könnyebb utak, de a könnyebb út az nem erősít. Én meg erős akartam lenni.
Akkor kell, nekem ezt az Imre Géz a kollégám mondta, nem gondolkoztam ezen, pedig mennyire logikus, hogy lehetsz te erős, meg jó, meg tehetséges, és a világ legjobbja is. A gond ezzel ott lehet, hogyha nem abban a pillanatban, hogy a legjobb, amikor a legjobbnak kell, hogy legyél.
Hát ezt ő neki nagyon kell tudnia. Igen.
És ez nekem annyira meg, és annyira egyértelmű, hogy te lehetsz előtte is, meg utána is a világ legjobb. Ez senkit nem érdekel. Senkit. Tudhatja az egész világ. Akkor vagy a legjobb, ha ott az érem a nyakadba. Azt, hogy időzíted, hogy abban a pillanatban, ami előtted áll, arra te úgy készülj fel, hogy te akkor legyél a legjobb. És ez borzasztóan nehéz.
Igen, de ez edzői feladat is. Mert mi azért irányítva vagyunk sportolók.
Nagyon.
Muszáj, hogy az edző is ott legyen a toppon, és egy olyan csúcsedzőhöz tudják kerülni, aki megfelelő módon igazítja a formát. Tehát, hogy a formába hegyezés időszaka az egy nagyon kényes kérdés, és hogy pont akkor robbanjon ki a verseny, tehát a versenyen jöjjön ki a legjobb formád, az már tudomány.
Hát ez egy nagy tudomány, és ezt talán azt tudja a legjobban elmondani, aki ezt megélte versenyzőként. Hogy ő át tudja ezt adni.
Hát ez így van, de a tapasztalati tudás az már ehhez kevés, én azt gondolom. Tehát a tapasztalati tudáson túl kell tanult tudás is, és a kettő együtt azt gondolom, hogy az tud egy olyan csomagot adni, amitől egy edző, jó edző lesz. És tudja úgy irányítani a versenyzőjét, hogy akkor csúcsosodjon ki a formája, amikor az olimpiai döntő jön.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.
Találtam egy gyűrűt Kameló néven, nem gondoltam volna, hogy szívem bevésem, felúztam és közben magamtól azt kérdem, számít, hogy kikebben meg ilyet érem, olyan szép ez, de hidegre tesz, ez, hogy vajon mi lesz, ez, ennek milyen köze van a végzethez, inni jó, ha minden szó igaz és biztató. Miben nevezünk, és ez az, ahol jó, mert hey, rozmaringa, de rozmaring leszakadt rólam az ing. Van már nékem, ki megvallja, kivélem együtt ring. Nem kedvem szerető, mindegyik feledő, a ritka fa és a sűrű. Thank you.
fogom adni, fényesen tartatom örökre, végtelen gyűrű körökre.
Formált egy sárkány hasában ölthetett, aztán a szörny mindenkit erőltetett, fényére árnyékot csöpögtetett, hogy a sorsa így legyen megköttetett. Ez tett nekem feltűnt, mikor az enyém lett, az áttüzesedett, beérett a mulett, majd a csillogása rávilágított, hogy én is akkor kezdtem el ott.
Hey, Rosmaringad, hey, Rosmaring, leszakadt rólam az ing. Van már nékem, ki megy a vajja, ki vélem együtt ring. Nem kedvem szeretőm, mindegyik felegő, a ritka fa és a sűrű. Aki könnyen vihető, az vajon el nem vehető, hát de rám szorul a gyűrű. Miért? Ó, ne kár, hogy miért van nehezen, hitem már úgy elfogyott, hogy a lelkem talán bezárt. De valahol bízik, ha rád nézek, ízik, hisz több is nélkül egy ró.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Hétről hétre különleges vendégek,
óriási csaták,
és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
Ki tud többet Magyarországról?
Szerintem az én csapatom.
Majd meglátjuk.
Készen állnak az új évadra?
Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Csongvai Áron gollal, Sallói Dániel gólpasszal segítette győzelemhez csapatát. Az október 23-ai ünnepségek támogatását kérte a miniszterelnök a vállalatoktól. Folytatódik a kellemes nyári idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
Ma két mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. 17 óra 30 perctől a címvédő Eto FC a Zalaegerszeget, és ugyancsak 17:30-tól a Kisvárda a Debrecent fogadja. Mindkét meccset a Nemzeti Sport Rádió, valamint az M4 Sport és az M4 Sport Plus közvetíti élőben. Csongvai Áron gollal járult hozzá a Saint-Étienne 4-0-ás hazai győzelméhez a francia másodosztályú labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában. A válogatott középpályás a Grenoble ellen a 13. percben találta kapuba, amivel csapata megszerezte a vezetést, ezzel először volt eredményes új klubjában. A Saint-Étienne hibátlan teljesítménnyel 10-1-es gólkülönbséggel áll a tabella élén. Sallói Dániel gólpasszal vette ki a részét a Toronto 2-1-es idegenbeli sikeréből a címvédő Inter Miami otthonában, az észak-amerikai profilabdarúgó liga alapszakaszában. Sallói kezdőként lépett pályára is az 59. percben, az ő átadásából született meg a vezető gól. A vendégek nem sokkal később már 2-0-ra vezettek, és a házigazda csak az utolsó percekben szépített, Lionel Messi révén. A floridai csapatban Pintér Dániel az utolsó bő negyed órában kapott lehetőséget. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit pilótája rajtolhat az érről a Formula 1-es holland nagydíjon. Mögötte a sprint futamon győztes honfitársa George Russell indulhat a Mercedes-szel, míg harmadikként a másik Mercedes-szel a VB pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli vághat neki a 15 órakor kezdődő 72 körös versenynek, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sport Rádió is beszámol a történtekről.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter elmondta, hogy az erőmű termelése jelenleg több mint 40%-os, és szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményt. Aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. Erről is beszélt Pakson a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása, az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter, szintén a Dunaparti városban. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű, térképes utastájékoztatás. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte, a kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszírozzák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe.
Közlekedés.
Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bagnál több jármű karambolozott. A 38-as kilométernél csak a külső sáv járható. A torlódás meghaladta a 7 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Folytatódik a napos száraz idő. Időnként megélénkülhet a szél. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható. A Balaton...
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Reapply your lip because it came off on the glass.
Magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőha tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Blackboard 15-13!
Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá! Egyenként jönnek, de egymás után, és ezt nem bírja már el a szó. Ha megkérdeznéd tőle egyszer is azt, hogy miért neki mi volna jó. A szív mélyén ott ül egy csillag, és várja, hogy táncra pedítse a szél. A legvégén jól lakhat mindenki, végül is végig csak ez volt a cél. Az, akire vártál, ott van, és minden nappal könnyebb. Minden, akit vártál, igen, ott áll. Minden nappal közelebb, innen, akit vártál, most is rád néz. Egy álomzápor hullik mától, akit vártál, ott van, néz rá, és szájon csókol boldogságból. Mindegy, hogy meddig visz, mindegy, hogy kikkel hoz össze, amíg tart az út. Egy ilyen, mint én, az minden csalónak az életben egyszer kijut. Útszéli bazárban nem mennék akkor se, hogyha már nem volna más. De ki tudja, mit hoz az életem, még talán lesz még ott találkozás. Ha akire vártál, ott van, és minden nappal könnyebb. Minden, akit vártál, igen, ott áll. Minden nappal közelebb, minden, akit vártál, most is rád néz. Egy álomzápor hullik mától, akit vártál, ott van, néz rád. És szájon csókol boldogságból. Nyármányról hitted, hogy megvédhet, mégis mit képzelhettél? Átkokról gondoltad azt, hogy majd áldásként hatnak, hát mi vélettél? Egy fensíkon fekszel, egy tisztáson, úgy érzed, senkinek nem kell lesz már. De fölébed hajol egy virág, és azt mondja, téged még mindenki vár. Az is, akit vártál, ő is itt van. És minden nappal könnyebb, minden, akit vártál, igen, itt áll. Minden nappal közelebb, innen, akit vártál, most is rád néz. Egy álomzápor hullik mától, akit vártál, itt van, néz rád. És szájon csókol boldogságból, akit vártál, itt van. Csak ismételgesd, hogy könnyebb minden, akit vártál, igen, itt áll. Minden nappal közelebb, innen, akit vártál, most is rád néz. Egy álomzápor hullik mától, akit vártál, itt van, néz rád.
Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Erdélyi Zsolt profi körvívó világbajnok a vendégem. Beszéltünk az ő körvívásról, most nagyon elmentünk egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy misztikus, de ez egy nagyon-nagyon fontos része a sportnak, a versenysportnak, és amúgy blokk az életnek is, meg a sport abbahagyásának és az átállása a civil életről. Mi történik veled manapság, mivel foglalkozol? Csak hogy áttérjünk a mostra is egy picit, és bele tudjuk tekinteni a jövőbe.
Elsősorban edzősködöm, ugye az UTM Madárfészekökő Akadémián, valamint a Tatabányai Sportklubban vagyok vezetőedző. Tatabányára is lejárok, egy héten kétszer ott is próbálom irányítani az ottani edzőket, a felkészülést tartani, néha villámhárítóként a hátamat, amikor súrlódások vannak. A Madárfészekben ugyanúgy, szerencsére ott nincsenek komoly súrlódások, de próbálom ott is kézben tartani az egész működést. Szerencsére kiváló edzőkkel tudok együtt dolgozni, akikkel azt gondolom, hogy lehetünk sikeresek, eredményesek. Most jelenleg tényleg egy csomó gyerekünk van, és hogyha ezeket a gyerekeket sikerülni fog megtartani, akkor egy pár éven belül akkor úgy gondolom, hogy visszakerülhetünk így az élvonalba. Mert most jelenleg egy picit azáltal, hogy ugye a versenyzőink többsége kinőtte már az akadémiát, és elmúltak 18 évesek, és el kellett egyszerűen menniük olyan helyre, ahol tudnak fizetést is kapni. Most így egy kicsit visszacsúsztunk, azt gondolom, a ranglistán, de vannak olyan gyerekeink, olyan érdemes 11, 2, 3, 4 éves gyerekeink, akik a későbbiekben azt mondom, hogy tudnak eredményesek lenni, és ezen dolgozunk most elsősorban. Otthon van 3 gyerekem, a legnagyobbik már most érettségizett le, most munkát keresek neki, nagy elánnal, sajnos ő nem, de pedig nagyon kéne. És hát van 2 kisebb gyerekem, 8 és 11 évesek, igen. Hát velük még sokat kell foglalkozni, és ők még sokat igényelnek. Természetesen most már 19. éves nagyfiam is sokat igényel, és a család és a munka azt gondolom, hogy kb. 200%-osan leköt. Ezen kívül nagyon sok mindenre nincsen időm, de azért néha a szórakozást is beiktatom, ami mondjuk egy gombászásból, egy horgászatból áll. Általában ezeket szoktam beiktatni. Van egy barátom, akivel leszoktunk menni a Dunára most ilyenkor nyáron kutyogtatni, és akkor ma este is azt tervezzük, hogy 11-ig kint leszünk a Dunán, és akkor ott fogjuk a harcsákat, vagy nem, mert arra is van példa sajnos.
Itt kell.
Vagy hogyha a kucsmagomba tavasszal jön, akkor elmegyünk kucsmagombázni, és akkor leszedjük, és megesszük. És annál finomabb nincs, amikor az ember így egy kicsit így visszatér az ősi dolgok felé. Legalábbis engem ezek vonzanak, így a természet nagyon vonz. A kertem is például kevés emberrel való, tehát hogy az a baj, hogy ugye mivel nagyon sokat pörgök, sok helyen vagyok, elmegyek edzést tartani ide-oda-amoda, tehát hogy sokat pörgök emberek között, és néha jó nélkülük is. Tehát hogy szeretek néha úgy magányomba vonulni, és akkor én ezeket a pillanatokat azért ki szoktam ragadni, mert vagyok annyira önző, hogy akár ha kell, akkor még a gyerekeimtől is elveszem azt az 1-2 órát, amikor én azt mondom, hogy oké, most én elmegyek horgászni, mert hogyha te egy olyan apát akarsz visszakapni, aki veled aktívan tud foglalkozni, akkor el kell most mennem. Mert ha az ember maga nem töltődik fel, akkor egyszerűen előbb-utóbb elfogy. Rengeteg dolgot csinálok.
Szerintem nem önzőség amúgy magadról odafigyelni. És szerintem nagyon jól mondtad, hogy akkor kicsit másra megfogalmazva, akkor tud boldog lenni a környezetet, ha te is az vagy. Tehát, hogyha a saját magadba boldog vagy. Én most azt látom amúgy, hogy nem az ökölvívásról beszélünk, hanem a szabadidődről, családról, hobbiról, feltöltődésről sokkal lazább is vagy. Tehát amíg az ökölvívásról beszélgettünk, addig volt egyfajta ilyen erősebb vibrálás, vagy feszülés az egészben. Nem tudtál alazán erről beszélgetni, mint ahogy elkezdted mondani a gombászást, a horgászatot, az elvonulást. Azt is hallottam, vagy olvastam valahol rólad, hogy téged aztán egyáltalán nem zavar, hogy egyedül kell legyél. Saját magad gondolataival, saját magad világával.
Sőt, csak az unatkozik, akinek nincsenek gondolatai. Ezt szoktam mondani. Mert,
szeretsz egyedül elvonulni?
Ó, hát én, persze, imádok. Bezárkózom, és mit tudom, füvet nyírok, vagy ágat metszek, vagy ágat darálok. Tehát, hogy szépen ott a kertemben molyolok, a virágot ültetek. Ezek a kedvenc kikapcsolódásaim, mert akkor ilyen föld közelben vagyok, akkor Istenhez közel vagyok. Tehát, hogy elmélyülök, és ilyenkor általában ki tudok zárni minden gondolatot. Nem mindig, mert voltak olyan nehéz időszakok is az életemben, amikor még kertészkedés közben is dúltam, fúltam magamban, de most már nem. És mondjuk imádom a tisztaságot, a rendet, otthon takarítok, mint az állat. Mosogatok, főzök, imádom. Tehát, hogy szeretem, mert egyszerűen a fiam azt mondja, hogy rendmániás vagyok, de ha én rendmániás vagyok, akkor ő piszokmániás. Úgyhogy így szépen így kiegyenlítjük egymást.
Szeretsz bütykölni, szeregetni? Az is benne van, vagy?
Inkább faragni szeretek. Tehát a fát faragni szeretek, csak arra már tényleg kevés időm jut, hogy most gyerekeknek akartam kint egy ilyen kis bunkert csinálni, kis faházikót csinálni, mert ez a mánia, hogy most azt kell, de már elkezdtem, megvannak az alapjai, de most meg nincsen faanyagom hozzá, meg szögeket is kell venni, majd be kell menni egy Bauhausba, és vennem kell valamit, hogy ezt is össze tudjam tákolni nekik, mert hát azért én nem vagyok egy különösebb ezermester, de hogyha úgy belefogok valamibe és elhatározok valamit, azért azt megvalósítom.
Nekem így tűnsz amúgy. Én ezt látom benned.
Igen, én is azt gondolom.
Hogy mindig a legfontosabb, mert mindent meg lehet tanulni. Tehát az, hogy milyen szinten, az egy másik kérdés, de a saját szintjén az ember mindent meg tud magának csinálni, vagy meg tud magának oldani, és abban maximálisan egyetértek veled, hogy a saját munkádnál nagyobb boldogságot, az eredménynél nagyobb boldogságot azért kevés dolog tud okozni, amikor úgy elégedett tudsz lenni magad, hogy ezt is megcsináltad. Szerintem ezek borzasztóan fontos visszaigazolások saját magad számára, hogy képes vagy alkotni, tenni a dolgodat akár új helyzetekben is.
Igen, és a gyerekemnek most kardot kellett faragni, mert ugye mindenkinek kardot kellett faragni a gyereknek is. Abba is beletettem mindent, apai anyait, villámot faragtam neki bele, kifestettem, kiecseteltem szépen. Szóval, ha már csinálok valamit, akkor azt vagy jól csinálom, vagy sehogy. Mert annak nincs értelme, hogy összetákoljak valamit. És erre törekszem, hogy tehát maximalista vagyok sajnos.
Hol látod magad a következő 5-10 évben? Ne legyen nehéz azért. Álmodozni is lehet. Nagyokat mondani.
Én a Balaton felvidékén, szeretnék lenni, birkákat tenyészteni egy tanyán. Körülbelül ezt tudom elképzelni.
Milyen súlyt engedtél most ezzel a nagy súlytással?
Hát, a helyzet az, hogy ez nem az elkövetkezendő 5 évben fog megvalósulni, de én azt gondolom, hogy akár egy 10 év múlva már talán fogok ott tartani, amikor már így letudtam azokat a dolgokat, amiket vállaltam, a vállalásaimat, és akkor azt mondom, hogy egy 10 év múlva, hogy én most már tényleg hátradőlök, mert nekem ez az élet már dupla annyi volt. Mert tényleg azt érzem, hogy sokszor két végén égetem a gyertyát, és muszáj valamikor eljön az a pillanat, hogy most akkor élvezem, élvezem a munkám gyümölcsét, és akkor elmegy az élet. Tehát, hogy ha egyik pillanatról másik, kimegyek, elüt az autó, és akkor...
De ez bármikor elfordul.
Tudom, de hát most akkor mit? Akkor minden pillanatot meg kell ragadni ahhoz, hogy az ember éljen.
Akkor mire vársz 10 évet?
Azért várok még 10 évet, mert vannak céljaim, és vannak álmaim, amit egyébként a sportágamban szeretnék megvalósítani. És azok is azért fontosak. És azok is hozzám adnak, tehát hogy nyilván a sikerélmény az is engem boldoggá tesz. Vagy boldoggá tesz az, hogyha valakit boldoggá teszek. Mert általában az embernek az okozza szerintem a legnagyobb örömet, hogyha másnak tud segíteni, vagy másnak tud segítőkezet nyújtani. Ha csak azt mondod, hogy és ahogy küldetésről beszéltem ugye az előbb, amikor amit az ökővásban muszáj nekem tennem, mert úgy érzem, hogy én ettől a sporttól annyit kaptam, hogy én ezt vissza akarom adni, és tényleg azért csinálom, hogy megyek toborzott gyerekeket, és mosolycsalok az arcukra, és látom, hogy az egyik kislány, voltam egy olyan táborban is, ahol láttam, hogy az egyik gyerek úgy nem nagyon akarott lenni, és a sírás környékezi, de muszáj neki részt venni az én edzésemen, és akkor próbáltam őt úgy megfogni, hogy a végén ő is mosolygott. És ezek az én sikereim, ezek sikerélmények.
Abszolút.
Tehát az, amikor az a sírós kislányból, anélkül, hogy ő észrevette volna, mosolygós kislányt csináltam, az igen, azt mondom, hogy az siker, és sok ilyet szeretnék még csinálni. Sok gyereknek akarok örömet okozni, sok gyereknek, akik aztán lehet, hogy kedvet kapnak, és elkezdenek sportolni. Nem kell, hogy boxoljanak, de még az is lehet, hogy boxolók lesznek. És még az is lehet, hogy a következő olimpiai bajnok az azért lesz boxoló, mert egyszer valahol engem látott, és hallott, és beleütött egyet a kezembe. Ez nekem fontos, és lehet, hogy soha nem fogom megtudni. De valamit már megtudtam, sok mindent megtudtam, és sok mindenen azt gondolom, hogy már gyereket is kihúztam nehéz helyzetből, sőt, felnőttet is. Tehát volt olyan, akit felnőttként tudtam kihúzni a bajból, és azóta teljes életet él, és tudom, hogy nagy részem van benne. És ez nekem jó.
Hát Erdős Zsolt, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon jót beszélgettünk, nagyon élveztem. Nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondtad így. Eddig is felnéztem rád, mint sportolóra, és hát ennyire nem ismertelek, mint embert, mint ahogy itt ezt most elmondtad, pedig mondom, sokat olvastam utánad, és hallgattam veled interjúkat, és teljesen más az energiának, hogyha ezt itt személyesen mondod el. Én bízom benne, hogy abból, amit mi itt beszélgettünk, és ahogy én éreztem magam legalábbis, azt azért a hallgatóink is érezték, és értik azt, amiről beszélgettünk, és hát azért hálás vagyok neked. Nagyon sok egészséget kívánok a jövőre nézve, sok erőt, kitartást, minden olyan vállalt, könnyebb és nehezebb úthoz, amiket te célul tűzöl ki, hogy elérj oda, ahova szeretnéd, és hát valósuljon meg legkésőbb 10 év múlva az álmod, hogy nyugodtan tud. Hát teregetsz, amit teregetsz, ha nem teregetsz, nem teregetsz, de az érzés meglegyen, hogy nyugodtan tud élni az azt következő 20-30 évedet még úgy, hogy azt érezd, hogy ez a megérdemelt. Juss annak, amit beletettél az életbe.
Köszönöm a meghívást is, és hát mondanom sem kell, a tisztelet az két irányú.
Nagyon köszönöm, Zsolt.
Köszönöm.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.
So what you say, everybody, gotta live.
Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hozta, menj a toronyba fel, kezedbe fegyver, a segyet adtak, egy napon ezt kaptad, kezedbe fegyver, lábadon csizma, nem így volt álmaidba, fegyveret fogtad, palancsra dobtad, és mentél a toronyba fel. Özöl a semmit, nem tudod mennyit, vársz ott fent. Szökhetél volna, de a torony magába zárt. Az évek teltek, elfelejtettek, éveid a toronyba vesztek. Még csendes a támasz pont neked. Őrzöd a semmit, nem tudod mennyit, vársz ott fenn. Még csendes a fából épült vár. Aki mindig őrzi a semmit, valamire vár. Senki sem mehettél volna.